Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük a kegyelmet és a szeretetet, amivel fordulsz felénk. Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy mi természetünknél fogva olyanok vagyunk, amilyen volt ősünk Ádám, aki engedetlenségben és tőled eltávozott állapotában a bűnnek hatalmát kapta az életébe. És te mégis mindezek fölé magadra vetted a mi bűneinket, és közel jöttél hozzánk, egész közel. Nem vagyunk arra jók, hogy lássunk téged, nem vagyunk méltóak, hogy megszólíts, és te mégis megszólítasz, mégis akarsz velünk kezdeni valamit. És ezt mindig újból és újból szeretnéd, hogy ma este is. Nem tekintesz a napnak sok gyengeségére, nem tekintesz sok botlásunkra, tévedésünkre, hanem szeriden átölelsz és megvigasztalsz és felemelsz, és újra megteszed, miközben mérhetetlenül szenvedsz, engedetlenségünkön és gyarlóságunkon. Kérlek, hogy a ma este is úgy vezesd a lelkeinket, hogy azok minél jobban megismerjenek téged, hogy az az ismeret, amely a te igédből fakad, vezesse a mi életünket tovább. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. A mai ige rómabeliekhez írott levélből szól hozzánk, a 8. fejezet 14. verséből, és a Galata beliekhez írott levélből a 2. fejezet 20. verséből, tehát Róma 8.14 és Galata 2.20. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta, értem. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja egy másik helyen, másképpen Pál a Filippi levélben. Itt a 20. versben bővebben fejti ki a Galata 2.20-ban, tehát Krisztussal keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Kicsit ennek a hétnek így az utolsó alkalmához érve néhány gondolatban foglaljunk össze pár fontos tudnivalót, amit magunkkal kell vigyünk. Tulajdonképpen egész héten a kapcsolatról beszéltünk, ami Isten és ember között van. Arról beszéltünk, hogy milyen volt ez eredetileg, milyen volt a prototípus. Milyen volt a teremtettség akkor, amikor Isten ezt megteremtette? Milyen volt benne az ember helyzete? Milyenek voltunk mi? Aztán arról beszéltünk, hogy ez hogyan változott meg, hogyan lett az ember engedetlen. A Mózes harmadik részéből a bűnbeesésnek az igéit vettük végig, az ember állapotának a megváltozását. A tegnapi alkalom pedig János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen. Hogy mit tesz Isten, vagy mit tett Isten, hogy ez a kapcsolat újból helyre álljon, hogy mi és ő újból egyek lehessünk. Hogy az a szép, gyönyörű kép, ami a kezdetben a teremtettségnél az embernek az élő helye, a lét eleme volt, az újból az lehessen. Tulajdonképpen, hogyha Milton elveszett paradicsomára gondolunk, akkor arra gondolhatunk, hogy az Isten hogy szeretné a boldogságot, az Édent újra visszaállítani az ember életébe. És ma arról beszélhetünk, hogy ez miképpen valósul meg a mi életünkben. Miképpen működik, miképpen élhetünk benne, mi az, ami látható, mi az, ami nem látható, mi az, ami esetleg buktató lehet, mi az, ami örömet okozhat. Nem könnyű a helyzetünk. Ha ezt egy apró kis képpel szeretnénk valahogy magunk számára érthetővé tenni, hogy ez hogyan is működik, akkor gondoljunk mondjuk egy kis pókra. Lehet, hogy ezt a képet már ismerik egy páran. Gondoljunk egy pókra, aki elkezd leereszkedni a fa lombjai közül, és ahogy a bokor környékére ér, látja, hogy több szál van, és több levél van is a faák körülött, és elkezdi szőni a hálóját. Ahogy megszövi gyönyörű szépen a maga kis világát, hálóját, elkezdi a fölösleges szálakat lenyesegetni. Itt is kiáll egy, ott is kiáll egy. És ahogy odaér, egy függőleges szálat vesz észre, ami nem használható semmire, aminek nincsen semmi funkciója, úgy gondolja, és azt is szépen elvágja. És ahogy elvágta ezt a kis szálat, azonnal összekuszálódnak a keresztbe és a körbefutó pókvonalak. Hát ez volt az a szál, ahonnan leereszkedett, ez adta az ő életének a terét, ez tartotta meg, erre volt felfűzve az egész háló, és ahogy ezt elvágta, az egész összekuszálódott. Körülbelül ilyen a mi életünk. Elvágtuk ezt a szálat, hogyha úgy gondolom, belélik a képbe ezt a kapcsolatot Istennel, ami fölfelé irányul, amilyest elvágtuk, elkezdett összekuszálódni az életünk minden egyes kapcsolata. Nézzük meg, ha a Biblia történeteit végigvisszük, akkor erről az összekuszálódásról beszél, és arról, hogy Isten hogy próbál segíteni abban, hogy az ember rendet tegyen ebben az összekuszálódottságban. Rögtön ott van Ádám, Éva két fia, Káin és Ábel, összekuszálódott kapcsolataik révén testvérgyilkosságba esnek. Aztán folytathatnánk egészen addig, míg végül is az ember olyannyira megromlik, hogy az Isten elhatározza, hogy elpusztítja ezt a világot, mert nagyon romlott. Senkinek nincs kapcsolata az Istennel, és mindenkit gyilkol. Egyetlen egy embernek azonban van kapcsolata Istennel, ez Noé, és őt meg is menti ez a függőleges szál. Figyeljük meg, a függőleges szál köré, a kapcsolata Istennel való kapcsolata köré rendezi be az egész életét, nem figyel arra, hogy mit mondanak a szomszédok, mit mondanak a város lakói, vagy az egy korábbi barátai, kigúnyolják, kinevetik, miért építesz bárkát a hegyen. Figyel arra, amit felülről kap, arra építi a környezetének az életét, és mit tesz? Megmenti nem csak saját maga életét, hanem megmenti az emberiséget, megmenti a világot, az állatvilágot jelképesen, ahogy értjük a történetben. Mert valahogy így kell, hogy működjön a történet, ha sokak szerint nem is valóságosan történt meg az ókorban, vagy az őskorban. Én gondolom azért ebben van valóság, mert ugyanígy történik mostanában is. Mindenki a saját maga életének, a saját maga családja életének, a saját maga környezetének a Noéja. hogyha felépíti, hogyha újra megtalálja azt a szálat, ami az Istennel való kapcsolatát tudja erősíteni. Mit is jelent, hogyan is lehet újra megtalálni ezt a kapcsolatot? Hogyan lehet újra belépni abba a térbe, ami, ugye, ahogy mondtuk az elején, kettős térben élünk, két térben élünk. Van az Isten jelenlétének a valósága, és van azok a valóságok, amik itt magunk között látunk, a székek, a gyülekezeti ház, az út, a templom, a városháza, vasútállomás. Hogy lehet az, hogy jelen legyen mind a kettő, és ne csak ebben a valóságban éljünk, hanem belépjünk az Isten valóságába is. Először is fel kell ismerni a helyzetünket, ahogy a tegnapi alkalomkor mondtuk, mocsárban vagy gödörbe esett ember saját magát nem tudja kihúzni. Nem tudjuk magunkat megmenteni ebből az állapotból, ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy vagyunk, amint van, az egész állapotunk rossz. Rabszolgák vagyunk. Azért mondom rabszolgák, mert a szabadító, a megváltó görög fogalma az elsősorban a rabszolga kereskedelemben használt fogalom volt. Amikor Jézusra görögként mondták, hogy szótér, akkor azt a megváltót és azt a szabadítót értették ez alatt, aki a rabszolgaságból megszabadítja az embert. Hogy ezt jobban értsük, mondjuk el egy történetet. Elképzelt történet, de nem lehetetlen, hogy megesett valakivel valamikor, talán több emberrel is. Képzeljünk el egy rabszolgát. Egy rabszolgát, akit agyon kínoz az ura. Szegény, gyötrődik, folyamatosan megkapja a verést, alig kap táplálékot, és már nagyon-nagyon rossz állapotban van. Végül elhatározza az ura, hogy ezt a rabszolgát ő most már eladja. Kiviszi a rabszolgapiacra, és egy szemérmetlenül magas árat kér érte. Ami többszöröse egy egészséges, erős rabszolgának, rabszolga árának. És egyszer csak, mikor senki nem akarja megvenni ezt a rabszolgát, oda megy egy fiatal gazda, és megkérdezi, hogy mennyibe kerül ez a rabszolga. A rabszolga tartója, korábbi gazdája, kimondja a szemérmetlenül magas árat, és a rabszolga kétségbe esik, hiszen ezt úgyse fogja tudni senki fizetni, itt az utolsó vevő marad a rabszolga uránál, és meg fog halni. Mire nagy megdöbbenésére a fiatal vásárló belenyúl az erszényébe, kiveszi a tarsolyt, és kifizeti a drága aranyakat. Hatalmas pénzmennyiséget ő érte. Fel se olcsódhatott, mikor elindult új gazdája után, és amikor kiértek a piacról, és átértek a gazda területére, akkor a fiatal gazda hátrafordul, leveszi a kötelékeit, és azt mondja, hogy szabad vagy. Elengedlek. Bátran mehetsz bárhová. Erre a rabszolga először megdöbben, aztán nagy megrőkönyödésében térdre esik, és elkezd könyörögni. Uram, ne engedj el, mert ha elengedsz, akkor oda tévedek, ahol az előbbi gazdám volt, és az befog engem újra, és az utóbbi sorsom rosszabb lesz, mint az előző. Inkább hadd maradjak itt veled, hiszen te olyan sok pénzt kifizettél, értem, csak azért, hogy felszabadíts, te biztos szeretsz engem, jól fogsz velem bánni. És az új gazdája csak rámosolyog, és azt mondja, gyere, akkor kövess engem. És a rabszolga örömmel, hálás szívvel elkezdi követni új urát. Hát valami ilyesmi az, amit Jézus Krisztus a mi életünkért tesz, hogy a gazda és a tulajdon, vagyis mi, helyesen éljünk ismét együtt. És van nem a félelem, nem az erőszak, nem a büntetéstől való rettegés kössön bármihez, ami uralkodik fölöttünk, hanem a hála és a cselekedet. Az apostolok cselekedeteinek 26. fejezetében, 18. versben azt mondja Pálnak az Isten, hogy azért küldtelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Azért küldtelek, hogy amit tőlem kaptál, azoknak add át, akik várják ezt, és azok ugyanúgy megkapják, és ugyanúgy éljenek, ahogy te. Pál apostolnak, amikor a megtérésére gondolunk, akkor sokan szeretik azt gondolni, hogy ez egy ilyen villám megtérés volt. Ez egy ilyen olyan metanoia, amely azon nyomban az apostolt kifordította az életéből, és teljesen más ember lett. Gondoljunk bele, hogy azért nem teljesen így van, hiszen maga az apostol nagyon sok időt, 3 hónapot tartózkodik Damaszkuszban, utána elmegy egy teljes évre, és nem is nagyon tudják, hogy merre van, később jelenik meg Jeruzsálemben. Először is nagyon sok dolgot kellett átértékelnie magában. Másodszor ő maga beszél arról, hogy van óember, és van az új ember. Élek ugyan többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, de a római levélben egyértelműen elmondja, hogy azért ehhez kemény harcot kell folytatni. Meg kell öldökölni az óembert az igazság és az ige cselekedeteivel. Ez egy folyamat. Elindul ugyan bennünk olyan, mint amikor egy telek gazdát cserél. Hogyha mondjuk van a környékünkön egy ház, ami mondjuk teljesen le van romolva, vagy le van épülve, akkor ha megfigyeltük már, ha nem, akkor majd figyeljünk, ha egyszer csak gazdát cserél egy telek. Mi történik vele? Először nem tudjuk, hiszen csak a papírok rendeződnek le, tulajdonviszony változik, új a gazdája a teleknek, és mondjuk a rajta lévő háznak. Aztán egyszer csak észreveszük, hogy helyreállították a kerítést. Aztán észreveszük, hogy kitisztították a gyomokat, levágták a füvet, elkezdték a helyreállítást. Aztán elkezdték bevakolni újra a házat, kicserélni az ablakokat, és elkezdik felépíteni a házat. Ebből látszik, hogy a telek gazdát cserélt. A mi életünk nagyon sok energiával és erővel telik meg, amikor megszólít bennünket az Isten, és elhatározzuk, hogy igenis, már pedig mi gazdát cseréltünk, elhatározzuk? Hát Isten gazdát cseréltet az emberrel. A hála az, amit érez a rabszolga, amikor látja, hogy milyen ura van, milyen ura lehet, hogy drága áron vétettetek meg, mondja Péter apostol a levélben, nem aranyon vagy ezüstön, hanem a Krisztusnak a vérén. Ártatlanul kiontott vére az ára a mi életünknek, és ez az ember lelkében egy óriási erőforrást szabadít föl, ami a hálából való cselekedet, csak aztán meg kell küzdenie a természetével. Nem tudjuk, hogy hogyan történik ez, és azt, csak azt látjuk, hogy vannak próbálkozások. Én nagyon sokszor láttam, hogy elindul valaki csetlő-botló módon maga megtért hívő útján, és annyi küzdelem, annyi bátorítás kell az életébe, hogy tovább menjen. Mert ugyan mi az indulatainkat megváltoztatja bennünk az Isten a lelkünk indulatait, de a körülményeink nem változnak meg. Egyszer egy fiatal srác hazament egy ifjúsági táborból, és ahol látotta az életét Istennek, úgy határozott, és elmondta az édesanyjának, az édesapjának, hogy most mit fog csinálni. Hozott 4 gitárkottát a szobájából darabonként több ezer forintba került egy gitár kotta, és elmondta, hogy apa, anya, én ezeket a kottákat 4 különböző könyvesboltból loptam. Most elmegyek, és ezeket visszaviszem. Nagyon meg voltak döbbenve a szülők, fel se bírták fogni, hogy az ő gyerekük egyáltalán lop. Aztán meg csak annyit mondtak, hogy legalább úgy tedd vissza, hogy ne vegyék észre. Ahogy elvetted, úgy vidd vissza. Mondta a srác, hogy nem, ő ezt úgy szeretné, hogy oda megy a bolthoshoz, és azt mondja, hogy hát én ezt innen elvittem, megismertem az Úr Jézus Krisztust, és szeretném ezt visszahozni. Meg is tette, az első boltban elkezdtek ordibálni vele, hogy attól még, hogy visszahoztad, azt hiszed, hogy ez most jobbá van téve, vagy te jobb ember lettél? Hogy valamit is jóvá tettél abból, amit tettél, hogy visszahoztad, na takarodjál innen elfele. A második boltban megkérdezték, hogy mutassa már meg, hogyan csinálta. Tehát, hogy esetleg segítsen a kamerarendszerek átalakításában, vagy valamiben, hogy ilyesmit később megelőzzenek. És akkor ő oda ment készségesen, és megmutatta, hogy még sarokba gyömöszölte be a kottát a kosárból a kabátjába. A harmadik üzletben azt mondták neki, hogy ez igen, milyen rendes szüleid vannak neked. Annyit felfogtak a dologból, hogy lehet, hogy a szülők, az apuka vagy az anyuka vette észre a dolgot, és oda pirított a gyereknek, hogy ugyan már vidd vissza. A negyedik üzletben lett könnyes az eladónak a szeme, és értette meg, hogy tulajdonképpen miről is van szó. 4-ből 1. Ez egy nem könnyű terep az új ember számára. De csodálatos dolog, mert látszik. Ilyenkor mondja azt valaki, hogy jó, és mi van akkor, hogyha én egész életemben loptam? Mi van akkor, hogyha épp hogy csak börtönbe nem kerültem, a házam minden gerendája valamilyen úton, módon nem tiszta forrásból ered? Nem tudja az egész életét kicserélni, de ajánlja fel az Istennek. Mutassa be neki. És mondja azt, hogy most már tiéd, te használd arra, amire szeretnéd. Annak idején, amikor a rendszerváltás történt, a szabadság szoborra kitettek egy fehér zászlót, egy fehér leplet a Gellérthegyi szabadság szoborra. Tudjuk, a szabadság szobor a szocialista időszak alatt épült, szocialista szabadságot hirdette, de most is áll, és az a fehér lepel jelzi, hogy valami megtisztult dolgokban, és most már ugyanaz a szobor valami egészen mást jelent. Egy másfajta szabadságot. Lassan talán lehet, hogy megint érdemes lenne kitenni egy fehér lepedőt rá. Eltelt 20 év, hát ha egyszer valami másfajta szabadság még az embereken majd elkezd uralkodni, talán egy kereszttel a közepén, csak nehogy valaki azt gondolja, hogy új keresztes háborúkra indulunk, de a lényeg azt hiszem érthető. Lerombolja Isten az életünkben azokat a rossz beidegződéseket, rossz hozzáállást és rossz viszonyulást, amit eddig kialakítottunk magunkban, és felépít valami újat. Bontás és építkezés. Erre mondja Pál a Timóteushoz írt levélben, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Ez egy nem könnyű harc, nem egy sétagalop, ez egy keskeny út, egy tövises út, ami sok a nehézség, sok a buktató, de egy valami biztos, hogy nem egyedül vagyunk rajta. Egyrészt rajta van, rajta megy velünk a megváltó Istenünk, a szabadító, mert előttünk megy, ő is a keresztre ment. És ahogy az igénk mondja, a másik ige a Galata levélből, hogy fel vagyok feszítve Krisztussal együtt. Ez nem egy egyszerű dolog, hogy a mi életünk megfeszül. Vajon képesek vagyunk-e kimondani beidegződéseinkre, korábbi gondolkodásmódunkra, hogy úgy teljesen egészében mindenestől keresztre való. Hogy nem azt mondogatni és válogatni, hogy Uram, én eddig életemben ezt vagy azt jól tettem, ezt viszont rosszul, hanem úgy, ahogy van az egészet, odaajánlani Istennek, hogy magával vigye a keresztre. Keresztre feszülni, mert mikor nem cselekszik rosszat az ember. Ugye a buddhisták azok, a hindu gondolkodásmód azt mondja, hogy a nagyon kevés rosszat tenni akaró ember húzzon a lábára egy olyan nemes papucsot, amivel még csak egy bogarat sem tapos el, nehogy véletlenül eltaposson valami élő lényt, vagy megöljön valakit, mert az már nem segít a karmájának. És akkor az újjászületésnél majd valami rosszabb létállapotba szület újjá, és tegye a jót, hogy magasabb létszintben, magasabb életszintben szülessen majd újjá, hogy így teljesítse ki a karmáját egészen a nirvánáig. Nem buddhista tanítást szeretnék mondani, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a bakancsistát lehet látta mindenki a Bakancsista című filmet, mit kell tennie egy csigának ahhoz, hogy ne csigaként szülessen újjá, amikor újjászületés van majd. Biztos nyíregyenes nyákot húznia. Ha ő nem tehet semmit, akkor a többiek hogyan tehetnének, de kérdezem én, mi mit tehetnénk, hogy az életünkben mi az, ami méltó, mi az, ami érdemes arra, hogy az Isten elé tegyük. Egyszer egy ember, aki leszokott a cigarettáról, azzal szembesült, hogy azt mondta neki valaki, hogy bár inkább cigarettáznál még mindig. És akkor megkérdezte, hogy miért? Akkor azt mondtad neki, azért, mert mióta leszoktál a cigarettáról, mindenkinek neki rontasz. Hogy te miért cigarettázol? Ugye nincs akaraterőd. Nézd meg, akaraterő kérdés az egész. Akaraterő hiányzik belőled, akaraterő kell. Mindenkit letorkolsz, mindenkit lebaltázol, inkább lennél újra dohányos. Sokkal kedvesebb ember lennél. Néha szembesülnünk kell azzal is, hogy mi keresztényként sem változik a természetünk. Hogyha belegondolok abba, hogy néha keresztényként is mennyi mindenkit bántunk meg, még akár magával a keresztény gondolkodásunkkal is. Hogy én volt, hogy hányszor lebunkóztam embereket az evangéliummal. Ahelyett, hogy szerettem volna őket, megpróbáltam volna beleszeretni az életükbe a Krisztust, bizony meg kell valljuk, hogy az egész emberi életünk minden egyes indulata, minden természetünk a keresztre való. De ott a helye, mert ott van Jézus Krisztus is. És amikor ezt megértjük, és amikor felajánljuk egész valunkat neki, akkor befogadjuk őt, és ő befogad minket, és akkor elkezdődik az új élet megvalósulása is az életünkben. Miközben a kereszten haldoklik új emberünk él, és elkezdi teremni a lélek gyümölcseit. Amiről ugye a Galata 5.22-ben azt mondja Pál, hogy szeretet, jóság, szelídség, békesség, türelem, önmegtartóztatás. Elkezdődik egy másik lét jelenléte és annak a gyümölcsének az áramlása az életünkön keresztül a környezetünkbe. A régi természetünk nem akar azonban olyan könnyen meghalni, ezért amikor az emberi közösségeinkre gondolok, gyülekezetre, az egy óriási segítség a harcban. Amikor egymást tudjuk bátorítani, és egymást tudjuk talpra állítani, akkor, amikor egy-egy természetünkkel nem bírunk. Én például sokszor intuitív ember vagyok, és rendkívül nagy nehézséget jelent számomra sokszor hosszú távon egy bizonyos dologra előre készülni. És nagyon nagy segítség az, amikor szeretettel vesznek körbe azok, akik erre képesek, mérsékeltek. mérsékelten én is, de hát valaki sokkal jobban, és mérhetetlenül nagy tisztelettel veszem, amikor segítenek abban, hogy bizonyos időpontokat jobban megtartsak. Persze másoknak meg másra van szüksége, amit lehet, hogy én tudok segíteni, erősíteni bennük. Ez így kerek és így szép. Mindaddig az, ameddig szeretetben és nagyon nagy türelemben, ahogy a római levélben mondja Pál, a testvéri szeretetben igyekvőek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek, és senki semmit ne tegyen érdekből, hanem mindent a krisztusi indulatból, addig, és ne legyen személyválogató a szeretet bennetek, ezt a római levél 3. fejezetében olvassuk, akkor minden rendben van. Akkor olyan ez, mint egy olyan hadsereg, amely tudja, hogy folyamatosan harcban és készültségben kell állni, de a testvéri és bajtársiasság különböző csodálatos megnyilvánulásai örömtelivé teszik még a harcra való készülést is. És gonosz ellen harcolunk, nem test és vér ellen, tehát nem, hogy kimenjen nekem valaki, és valakit elkezdjen verni itt a nagy templom tövében, aki éppen cigarettázik, vagy iszik, vagy valami rosszat csinál, mert a fiatalok hajlamosak itt az ajtóban ezt csinálni, hanem a lelkiség ellen. És a lelkiség ellen csak a szeretettel lehet nagyon eredményesen küzdeni. Egy érdekes tehát, hogy hogyan lehet ezt valahogy megfogni. Egy nagybapa sétált egy kislánya egyszer a templom előtt is megkérdezte, hogy kislány, hogy kié ez az épület, ki lakik itt? És akkor a nagybapa mondja, hogy hát itt az Isten lakik. És a kislány gondolkozik, biztos járt hittanórára. De hát az Isten nem a mennyországban lakik? Na, felgondolkozik, és azt mondja, orvos volt egyébként. Igen, de itt tart rendelést. Úgy van ez valahogy, hogy érkezünk majd valahová. Lesz egy újjáteremtés, és ahogy a teremtettségnek ugye volt kezdete, ugye a vonal az megy végig, és lesz egy újjáteremtés, egy új teremtés, de annak a különböző rendelési órái, nyitvatartása és jelenléte, az orvosként is, ugye nem nincsen mindig itt, de mégis itt van. Valahogy érződik az életünkben, valahogy látható, és nem kell más tenni, csak bizalommal fogadni őt, még akkor is, hogyha néha fájdalmat okoz, az, hogy jelen van az életünkben, olyan dolgokat kér, hogy adjunk föl teljes életünkkel együtt, amiket nagyon szeretnénk, amiket meg akarunk tartani, ragaszkodunk hozzájuk, pedig nem helyén valóak az életünkben, mint egy lyukas fog például, amit van, aki nagyon szeret, azt a fogad, de fáj és lyukas. Kislány, szintén legyen most megint egy ilyen példa a végére, elmegy a fogorvoshoz, apukájával együtt, és nagyon ideges és nagyon izgul, de ugyanakkor nagyon bátor és szeretne túl lenni rajta, és sokat beszél, akkor leül a fogorvosi székbe, és most már ott a helyzet, hogy most már jön az akció, és a fogorvos bácsinak bizony ki kell húzni azt a fogat, akkor két kérdést tesz föl a fogorvos bácsinak a kislány, hogy doktor bácsi, te tudsz fogat húzni? Az orvos azt mondja, igen, tudok. És szeretsz engem? Igen, szeretlek téged. Akkor kinyitom a számot. Az Isten tud fogat húzni, még a fáj is. De nagyon szeret bennünket. És mindezt mindig azért teszi, hogy helyreálljon az életünk rendet, az életünk rendje és a kapcsolataink. A reformáció és az egész keresztény üzenet arról szól, hogy az Isten szeretné saját magával helyreállítani a kapcsolatot, a belsőséges szeretet kapcsolatot velünk, és szeretné, hogyha az egymás közötti kapcsolataink is helyreállnának. Ha ezt elfogadjuk, akkor minden rendben lesz. akkor lehetőséget nyitunk arra, hogy az életünkbe lépjen. Gondoljuk végig, különösen az úrvacsorára készülve, hogy hogyan is van ez a mi életünkben. Eljutottunk-e már oda, hogy ezt mind átgondolva megengedjük Istennek, hogy képletesen szólva a szánkba nyúljon, a szívünkbe nyúljon és az életünkbe nyúljon? Megtaláltuk-e már, hogy mi hiányzik, azt a függőleges kis vonalat, amire eredetileg épült az életünk? Az e világit és az isteni világit összekötő keresztet, és felvettük-e a miénket, hordjuk-e másét, akarjuk-e? Mert ha igen, akkor sok csoda történhet az életünkben. Többek között a vasárnap délelőtti úrvacsorában is. Készüljünk hát így, csendesedjünk el, egy rövid csendességben vigyük Isten elé életünknek gondolatait, életünk történéseit, magunk csendességében fohászkodjunk Istenhez, majd az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal zárjuk le. Mindenható Úrunk Istenünk, köszönjük. Köszönjük szeretetedet, és kérünk, hallgass meg imádságainkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.